Kedves hallgatom! Az Ámósz könyve 7. részének 13. versében leírtak, a legszemenszedettebb hazugságot tartalmazzák Ámosszal szemben. Bételben nem profétálhat többé, mert királyi szentélyhez itt, és az ország temploma. Ez Amatyá elbizakodottságának és gőgjének a teteje. Ez nem csak maró, hanem mérgező is. Valójában így szól. Ne feledd, te Bétel vezető gyülekezetében, a király kápolnájában prédikálsz. A király szentélyébe léptél, és nincs veled megelégedve. Üzenetteddel zavarod ő felségét. Lényegében sokan nem szeretnek ezen a helyen. Nem valami diplomatikus módszert alkalmazol. Nem veregeted a vállukat, és nem mondod nekik, hogy milyen csodálatosak. Nem támogatod a gazdagokat és jómódúakat. Nem vagy tisztelettudó. Furcsa történeteket mondasz egyre másra. Nincs benned méltóság. Döngeted a szószéket, és nincsenek kecses kézmozdulataid. Nem alkalmazol mély tónust, mintha a mennyországból mennydörögnél. Neked homiletikai tanfolyamon kellene részt venned. Nem látszik rajtad, hogy olvastad volna a legújabb könyveket. Meg is kérdezem tőled, hogy olvastad-e, hogy Baál a Yale Egyetemre megy. Természetesen a szegény Ámosz nem olvasta el a legújabb könyveket. Szeretném, ha meghallgatnád azt a választ, amelyet erre Isten prófétája adott, aki Isten igazságát és ítéletét hirdette. Vannak olyanok, akik pokoltüze prófétának nevezik, de ha meghallgatod a válaszát, észreveszed, hogy valójában mennyi finomság van benne. Ámosz így válaszolt Amatyának. Nem vagyok próféta, sem próféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Menj és prófétálj népemnek, Izraelnek. Ámosz könyve, 7. rész, 14. és 15. vers. Ekkor Ámosz folytatta üzenetét, amivel elég keményen megdorgálta Amatyát. Most egy őszinte kérdést teszek föl neked. Vajon ez a válasz fanatikus ember válaszának tűnik? Őszintén szólva, csak egy területen bírálom Ámoszt. Túl naívnak tartom. Nem művészieskedik, hanem egyszerűen beszél. Ott Tekó a pusztájában tudta, miként kell forgolódnia. El tudta kerülni a sivatagban ólálkodó veszélyeket, ahol vadállatok leskelődtek rá, de Bétel aszfalt dzsungelében esetlenül viselkedett. Ma dzsungel van a világban. Rájössz, hogy egyházi körökben, a liberális egyházakban, sőt a fundamentalista egyházakban is egy kicsit veszélyes a helyzet. Egyáltalán nem érezheted magad biztonságban, mert gyakran van ott valaki, aki darabokra akar tépni. Bizonyos nagy oroszlánok ordítanak, méghozzá a diakónusi karban. Megmondom neked, jobb, ha megveregeted a vállukat, a kedvükre teszel, mert különben komoly bajt okoznak. Napjainkban az aszfalt dzsungelben kígyók is sziszegnek. Vannak mérges nyelvű személyek körülötted. Jakab apostol a levelében olyanokról ír, akik nyelve alatt méreg van. Jakab levele, 3. rész, 8. vers. Ezek rosszabbak, mint a csörgő kígyó harapása, amikor megbírálnak valamiért. Ámosz nagyon naív ember volt. Ezt mondja, te azt mondod, hogy én nem vagyok prédikátor. Tudom, hogy nem vagyok az. Sőt, megmondom neked, hogy próféta sem vagyok. Ebben is igazad van. Nem vagyok próféta. De még prófétának a fia sem vagyok. Én vidéki fiú vagyok, de Isten elhívott engem. Figyel csak, mit mond. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Menj és prófétálj népemnek, Izraelnek. Ámosz könyve, 7. rész, 13. vers. Ámosz így szól. Akarod az igazolásaimat? Íme itt vannak. Isten hívott el engem. Hadd mondjam neked, ha Isten igéjét prédikálod ebben a korban, akkor emberekkel találod magad szemben. Mostanában kaptam egy levelet egy férfitól, aki nagyon csalóka érvelést írt le a levélben. Ezzel zárta levelét. Kíváncsi vagyok rá, hogy honnét kapta a felhatalmazását. Erre nagyon könnyen válaszolni tudok. Amikor 10 éves voltam, Isten elhívott engem, és tudtam, hogy az az ő hívása volt. Talán azt gondolod, hogy csak nagy hitemért éreztem így. Nem. Én szegény gyerek voltam, még ahhoz sem volt elég hitem, hogy elhiggyem, hogy az Úr végig tud engem vinni az iskolákon. Nagyon őszinte vagyok hozzád. Egyáltalán semmi hitem sem volt. Csak végtelen és ellenállhatatlan vágyakoztam azután, hogy folytassam tovább. Most már az életpályám vége felé járok, és nincs kétségem afelől, hogy Isten hívott el, és ez az én felhatalmazásom. Ámosz naív volt, de őt Isten hívta el, és az Úr vezette végig az úton. Ámosz Isten embere volt, hogy átadja Isten üzenetét. Egyszerűen szólva, mivel Izrael felszínes vallásosságot gyakorolt, ez még nem biztosította azt, hogy Isten nem ítéli meg őket bűneikért. Mivel elutasították törvényét, a szegények csalásával, kirablásával, az erőszakossággal és elnyomással Isten ezt mondta nekik, gyűlölöm és megvetem ünnepnapjaitokat. Jól lehet, égő áldozatokat és ételáldozatokat ajánlotok fel, de nem fogadom el azokat. Hagyjátok abba énekeitek zaját. Folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint bővízű folyó. Ez a hamis békekora volt. Északon Asszíria tartotta fölöttük Damoklész kardját, amely bármelyik pillanatban rájuk zuhanhatott, és a következő fél évszázadban elpusztította a kis királyságot. Izrael próbálta ezt figyelmen kívül hagyni, és tovább beszélt a békéről. De Ámosz ezt mondta, íme az Úr Isten szeme a bűnös országon van, és elpusztítja azt a föld színéről. Üzenete nem aratott népszerűséget. Arra figyelmeztetett, hogy Isten szándéka a bűn megbüntetése. Ámosz rettenthetetlen ember volt az Istentől jövő üzenet hirdetésével. Nem csak Ámosz nem ismerték, amikor megérkezett Izrael északi királyságának Bétel nevű városába, hanem még ma is eléggé ismeretlen próféta. Országunkban Ámosz nevét az álmossal azonosítják, mert ezt a nevet juttatja eszükbe. Lényegében a bibliai Ámoszt kapcsolatba hozhatjuk Hóseással. Egy időben éltek, mint próféták, és biztos vagyok benne, hogy ismerték egymást. Hóseás üzenete az Úr szeretetét hangoztatta, de a szeretettel teljes Isten ítéletre készült. Ámosz Isten felséges igazságára és megingathatatlan jogosságára hivatkozott, amely őt ítéletre késztette. Megdöbbentő, hogy Ámosz az egész világot szeme előtt tartotta. Először azoknak a nemzeteknek szólt, amelyek kapcsolatban voltak Izraellel és körülötte éltek. Beszélt korának nagy világhatalmaihoz, ez önmagában véve egyedülálló volt abban a korban. A későbbi proféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel szintén ezt tették. De ezeknek a profétáknak a módszere az volt, hogy először Izrael népe felett hirdették meg Isten ítéletét, és azután szóltak a többi nép ellen irányuló ítéletről. Ámosz fordított módszert alkalmazott. Először meghirdette a nemzetek fölötti ítéletet, és azután szólt Izrael ítéletéről. Amikor Ámosz először szólalt meg Bételben, és elmondta, hogy Isten megítéli Szíriát, Filiszteát, Föníciát, Edomot, Ammont és Moábot, mindenki betöltötte a királyi kápolnát. Igazán maga után csődítette a tömeget. Boldogok voltak, amikor prédikált a moábiták bűneiről, és nem az ő bűneiket emlegette. Még ma is vannak olyanok, akik szeretik, ha a prédikátor a moábiták bűnéről prédikál, amit 4000 évvel ezelőtt követtek el, de bármelyik prédikátor, aki a saját népének bűnét emlegeti, valóban bajba kerül. Ámosz nagy diplomáciai érzékről tett bizonyságot. Legalábbis így tűnik nekem, amikor először más népek bűneiről beszél. Ékesen szóló férfi volt. Jól lehet vidékről, a sivatagból származott, mégis Shakespeare nyelvét használta. Megítélésem szerint hatalmas prédikátor volt. Ámosz beszédei, aki a tekóai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izraelről Uzziának, Júda királyának és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében, 2 évvel a földrengés előtt. Ámosz könyve, 1. rész, 1. vers. Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Ez 2. Jeroboám király volt, 2 évvel a földrengés előtt. Ezt a földrengést említi Zakariás is, csak nem 200 évvel később. Josephus szerint a földrengés Uzziá király idejében történt. Az a fontos, hogy ez is segít meglátnunk, hogy Ámosz kortársa volt Hóseásnak. Egyike volt az első prófétáknak, és Izrael északi királyságának a területén működött. Ezt mondta, felharsan az Úr hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Kármel teteje. Ámosz könyve, 1. rész, 2. vers. Ezt mondta, felharsan az Úr hangja a Sionról. Ez nagyon képes és ékes szóló nyelvezet, sokféle módon is. Talán emlékszel rá, hogy Jóel is alkalmazta ezt a kifejezést. Ez az oroszlán ordítása utal, amint rácsap prédájára. Hidd el nekem, Ámosz ezzel megdöbbentő módon kezdte üzenetét. Istennek a népekre szakadó ítéletéről beszélt, ami a küszöbön állt. Gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Kármel teteje. Nyilvánvalóan szárasság és éhínség szakad az országra, és az éhínség kiterjed az egész területre. Amikor nemrégen Izraelben voltam, átkeltem a Kármelen, ahol Haifa is elhelyezkedik, és észrevettem, hogy milyen gyönyörű az a táj. Csodálatos bokrok és szép virágok vannak mindenfelé. Ilyen lehetett Ámosz idejében is, de most azt mondja, hogy olyan súlyos szárasság következik be, hogy elszárad a Kármel teteje. Most a proféciának azt a szakaszát kezdjük el, amely Istennek az Izraellel szomszédos népek fölötti ítéletével foglalkozik. Ezek a népek körülvették az országot. Ámosz az egész világot maga előtt látja. Isten igéje, még az Ószövetség is azt mutatja, hogy Isten nem csak Izrael népének, hanem a pogányoknak az Istene is. Ezt az Új Szövetségben Pál bőségesen világossá teszi. Isten megítéli a népeket. Jól lehet Isten kegyelmének ebben az időszakában az a célja van, hogy egy népet hívjon ki az ő nevéhez, ez nem jelenti azt, hogy levette kezét e világ ügyeiről, egyáltalán nem. továbbra is ítéletet tartogat a világ nemzeteinek, és Ámosz könyve éppen ezzel kapcsolatosan tartalmaz egy hatalmas üzenetet. Az első nép, ami ellen szól, Szíria, és az ország fővárosa Damaszkusz. Így szól az Úr. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot. Ámosz könyve, 1. rész, 3. vers. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak. Ámosz nem igyekszik felsorolni összes bűnüket. Elmondhatta volna ezt is. Nem csak 3, nem csak 4, vagy 5, vagy 6, hanem sok vétkéért. Más szóval, a gonoszság pohara megtelt, és semmi sem tarthatja vissza Isten ítéletét, amit Szíriának tartogatott, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot. Ezt a kegyetlenséget Szíria követte el, és ezért szakad ítélet az országra. Azok a cséplőszánok élesek voltak, és a szántóföldön használták. Azt gondolják, hogy ezekkel szaggatták és pusztították el Gileád lakóinak a testét. Királyok második könyve 10. részének 32. és 33. versében ezt olvassuk. Abban az időben kezdte az Úr megcsonkítani Izraelt, mert megverte őket Hazáél, Izrael egész határa mentén, a Jordántól napkeletre, Gileád egész földjén a Gádiakat, a Rubenieket és a Manassébelieket, az Arnón patak mellett fekvő Aroértől fogva egész Gileádot és Básánt. Szíria e törzsek ellen támadt, és valósággal elpusztította őket. Mit értett Ámosz Gileádon? Gileád a Jordán folyó keleti partvidékén terült el. A terület egészen a galileai tengerig nyúlt, ahol Rúben, Gád és Manassé törzsének a fele maradt a Jordán bal oldalán. Szíria tőlük északra feküdt, és onnét támadt e törzsekre. Még amikor ezeket a sorokat írom, akkor is állandó csatározások vannak Szíria és Izrael légiereje között a Gólán magaslat vidékén, amely megfelel Gileád ősi földjének. Abban a korban Szíria Isten nép ellen támadt, hogy eltörölje a föld színéről. Isten azt mondja, hogy meg fogja őket ítélni kegyetlenségükért és brutalitásukért. Ezért tüzet bocsátok Hazáél házára, és az megemészti Ben-Hadád palotáit. Letöröm Damaszkus zárait, kiírtom az Áven völgyből az uralkodót, és Bét Édenből a fejedelmet. Fogságba megy az Arán nép Kirbe, mondja az Úr. Ámosz könyve, 1. rész, 4. és 5. vers. Tűz támad Hazáélra, a királyra, és Ben-Hadád palotáira. Ha valaha voltál Damaszkuszban, akkor tudod, hogy ott nem az eredeti város területén található a mai főváros. A város lakói azt állítják ugyan, hogy a világ legrégibb városában élnek, de lényegében a város már számos más helyre került át az elmúlt évezredek folyamán. Több ízben földig leégették, és az itt leírt alkalom volt az egyik a pusztítások között. Kiírtom az Áven völgyből az uralkodót. Ha Beirutból Damaszkuszba utazol, eljutsz egy Baalbek nevű helyre, és Baalbek az Áven völgyében helyezkedik el. Az ott levő romok látványosak. A rómaiak próbálták gyarmatosítani, mert olyan elragadóan szép helyen feküdt. A templom romjai is bizonyítják ezt. De Baalbek elpusztult, és azóta nem sok nép lakik azon a területen. Fogságba megy az Arám nép Kirbe. Ez azt jelenti, hogy az asszíriaiak viszik őket fogságba. Kír az asszíriai birodalom egyik tartománya lett. Jó, ha ismerjük valamennyire annak a területnek a földrajzi adatait, mert azok alapján mindezt sokkal világosabban értjük. Gondolnunk kell arra, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor nem egy sohasem létező világról olvasunk, vagy olyanról, amely valahol az űrben helyezkedett el. Ez a valósággal foglalkozik, még akkor is, amikor a Biblia a mennyországról beszél. Azt mondja el, ami valóságos. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy tanulmányozhatom a Bibliát, amely mindig a valóságot tükrözi, amely mindig az igazat mondja, és rávilágít a világra, rávilágít az ember bűnére, de ugyanakkor megvilágítja kegyelmedet és ítéletedet is. Add, hogy higgyek szent igédben. Amen.